11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyar Péter felszólította a leköszönő Orbán kormányt, hogy szerdai ülésén döntsön arról, a Nemzeti Adó és Vámhivatal a jövőben akár 90 napra is felfüggeszthesse azokat az átutalásokat, amelyeknél felmerül a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja. A választáson győztes Tisza pártelnöke, leendő kormányfője a Facebook oldalán közzétett videójában azt is kérte, hogy az illetékesek még aznap hirdessék is ki a rendeletet. A pártelnök arról beszélt, hogy a NAV vezetése nem cáfolta azt az értesülésüket, hogy pénzmosás gyanújára hivatkozva felfüggesztették több Rogán Antal köréhez köthető sok milliárd forintos átutalás teljesítését, írja az MTI. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azonban a NAV csak 4+3 napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket. Magyar Péter felszólította a NAV elnökét, hogy tegyen feljelentést a bankok által jelentett pénz átutalások ügyében, hogy a nyomozóhatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét. Emellett azt kérte, hogy a bankok minden gyanús ügyletet jelentsenek a NAV felé. Gyermekelsősegélynyújtásra fókuszáló programokat szervez a Magyar Vöröskereszt. Fennállásának 145. évfordulóját a Magyar Vöröskereszt sokrétű humanitárius tevékenységét megjelenítő programokkal ünnepli. A jubileumi eseménysorozat és a szervezet elsősegélynyújtást népszerűsítő hősképző programja részeként anyák napja alkalmából országszerte gyermekelsősegélynyújtásra fókuszáló eseményeket szervez. A családok és szülők elsősegélynyújtó tudása kulcsfontosságú a gyermekek biztonsága szempontjából, hiszen a legtöbb baleset otthoni vagy mindennapi környezetben történik, ahol a gyors és szakszerű reakció életet menthet, vagy megelőzheti a súlyosabb következményeket. A részletes programról a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezeteinek hivatalos felületein lehet tájékozódni. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése elnöksége arra kéri az országgyűlést, hogy a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott jogszabálymódosítást, amelyet könyvtörvénynek is neveznek, a piacra gyakorolt kedvezőtlen versenykorlátozó hatása miatt helyezze hatályon kívül, írták a szervezet közleményében. A valamennyi hazai könyvforgalmazó és könyvkiadó által kötelezően alkalmazandó, a könyvek árkötöttségére vonatkozó törvénymódosítás 2024. október 1-én lépett életbe. A változás értelmében a 2024. szeptember 30-át követően megjelenő, a jogszabály hatálya alá eső könyvek fogyasztói árából maximum 10% kedvezményt biztosíthat a forgalmazó a megjelenést követő egy évben. A törvényt bíráló szakmai szervezetek többek közt kifogásolták, hogy nem történt egyeztetés a törvényjavaslat benyújtása és a hatályba lépése előtt sem. Az MKKS szerint a törvény nem szolgálja a kitűzött célt, sőt, ellene dolgozik, mivel a kiadók, amelyek saját boltot vagy webshopot üzemeltetnek, a törvény miatt elveszítik azt a lehetőséget, hogy vásárlóiknak saját felületeiken nagyobb kedvezményt biztosítsanak, így a forgalmas helyeken boltokat üzemeltető könyvesláncok kerülnek előnybe. A májusfa állítás hagyományának felelevenítése mellett zenés-táncos programok, traktoros felvonulás, koncertek, kézműves foglalkozások, népi játékok, valamint táncház is szerepel a Nyíregyházi Sóstúi Múzeum falu falusi majális elnevezésű pénteki rendezvényén. A múzeumfalu ezen a napon egésznapos programsorozattal várja az érdeklődőket. A délelőtti kapunyítás után a Kavics Társulat zenés produkciója hívja a falu központba a közönséget, majd május feltállítanak a Jánkmajtisi portán, ahol a Kis Margaréta és Margaréta táncegyüttesek elevenítik fel, és eltetik tovább a szokás jellegzetes mozzanatait. Délben felfedező sétára invitálják a látogatókat a néprajzi faluban, traktoros felvonulást rendeznek, ezután népzenei koncerttel folytatódik a rendezvény, amely táncházzal zárul. Kísérő programként kézműves foglalkozások, népi játszóudvar, lovaskocsikázás, ételkóstoló, játékok, népiskolai tanítási óra színesíti a sóstúji falusi majálist.
Az időjárásról.
Adáskörzetünk nagy részén ma többnyire napos, felhős időszakok váltják egymást, csapadék nem valószínű, a légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet ma 17 és 22 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Scripture on your heart for when you need it. 'Cause anxiety hates Psalm 23. So just say it to yourself till you believe it. And I'm feeling like I'm needing it right now. The Lord is my shepherd, I shall.
Egyházunk táján. történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás, a mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgetünk vele mai adásunkban.
Nekem ez az Úristen üzenete volt, ez a megállás. Ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Every night there by your bed, you fold your hands and bow your head, throwing out another prayer in faith. When you're wondering if he's hearing you, look at me, I'm living proof. I'm only right where I am today because somebody prayed. So I hit my knees cause I looks like somebody prayed. For the child of God is far from home, the one who thinks they're too far gone. I'm throwing out another prayer in vain. Worn out altars, tear-stained pews, still I won't give up on you. I believe that anything can change when somebody prays. Somebody prayed. I've seen miracles come from feeble words. I've seen hospital rooms turned into cathedrals. I've seen freedom come to the prisoner. You can't tell me that prayer don't work. So every night there by your bed, you fold your hands and bow your head. Not a single word you've ever said in vain, 'cause he hears everything. So I hit my knees 'cause I yeah.
looks like somebody prayed.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Az El Camino sokak számára életre szóló kihívás, hosszú gyalogút, amely próbára teszi a kitartást, de közben új élményeket és felismeréseket ad. Vendégünk Skultéti Zoltán Gáborné, a Léva József Református Gimnázium tanára, a nyáron bejárta a portugáliai szakaszt, több száz kilométert gyalogolt, miközben új emberekkel találkozott és új élményeket is szerzett. Milyen volt elindulni, mi segítette át a nehezebb napokon, és milyen útravalót hozott haza mindebből, ezekről mesél nekünk ebben az órában, aki már itt is van velünk a stúdióban. Tegeződni fogunk, ahogyan tesszük ezt a mindennapokban is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Hogyan született meg a döntés, hogy elindulsz az El Camino-ra? Ez egy régi vágy volt, vagy inkább egy hirtelen jött elhatározás?
Inkább régi vágy volt. Hogy hogyan kapcsolódik az életemhez? Hát úgy, hogy ez az év igen kerek évforduló az életemben, mert mindjárt kerek éves leszek, és azt gondoltam, hogy a helyet, hogy ebbe belebetegednék, valamivel meg kell fűszerezni. És több barátom járt már a Caminón, és a nagylányunk Eszter is bejárta a 800 kilométeres szakaszt. Akkor indult el, amikor éppen munkaügyben egy kicsit válságba került, és olyan sokat adott neki az a zarándoklat, hogy azóta is a Zarándokzugban Budapesten önkéntes, és nagyon-nagyon szereti. És ez egy picit adott erőt ahhoz, hogy én is talán meg tudom csinálni ezt a zarándokutat.
Voltak ezzel kapcsolatban kételyek benned, hogy nem biztos, hogy menni fog, vagy nem biztos, hogy úgy fogod tudni végigcsinálni, ahogy eredetileg gondoltam?
Voltak, azért voltak, mert több emberről is tudok, aki kitartóan készül erre a zarándoklatra, hát mondjuk már hónapok óta edzi és gyalogol és túrázik, és én nálam ez így egy kicsit háttérbe szorult időhiányában, és ezért úgy féltem is tőle. Aztán kaptam az egyik barátnőmtől egy olyan útravalót, hogy a régi zarándokok is néha felkéreckedtek a szekérre, és attól még zarándokoknak nevezték őket, és akkor így megpróbáltam elengedni ezeket a félelmeket.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy ez egy komoly tervezést, szervezést, előkészületeket igénylő túra, vagy inkább, hát lesz, ami lesz, sodródjunk az árral, úgyis fel kell a nap, és felébredünk majd valahol. Melyik volt rád inkább a jellemző?
Mind a kettő lehet egyébként, és szerintem a zarándokoknak a többsége ilyen lesz, ami lesz típusú zarándok. Mi a barátnőmmel mentünk, tehát ketten voltunk, és nagyon sokáig készültünk, foglaltunk előre szállást, tehát nem bíztunk semmit a véletlenre, és én nagyon sokáig kerestem azt, hogy melyik szállást foglaljuk le, hány kilométert tegyünk egy nap meg, és reménykedtem benne, hogy a zarándokok réme, az ágyi poloska majd elkerül minket, és egyébként így is volt.
Mert hogy azt tartják a zarándokok rémének?
Hát az egyiknek igen, igen, meg a viszhólyagot a másiknak.
Igen, a viszhólyag azért is akartam rákérdezni, mert az ember ilyenkor általában azokkal a terhekkel, amiket talán mondtál, meg mindenféle elvárással, de egy jó nagy hátizsákkal is elindul. Mit kell abba a hátizsákba mindenképpen belepakolni, hogyha valaki végig szeretné járni legalább a portugáliai szakaszt?
Hát én mindig csodálom azokat a zarándokokat, azóta is, mert nem léptem ki egyik zarándokcsoportból sem a közösségi médiában, és mindig elolvasom, hogy mit írnak. Na és akkor mindig nagyon csodálom azokat, akik 3 kilós hátizsákkal mennek. Az enyém az 7 kiló volt, és plusz a víz, amit vittem magammal, tehát így megközelítettem mondjuk a 8-at. És hogy mi volt benne? Hát váltásruha, a lehető legvékonyabb, legkönnyebb, ilyen sportos, jól szellőző, könnyen száradó. Ebből volt nálam 2 hosszújú és 2 rövidújú, illetve pontosabban 3, de a harmadik az nem vált be egyébként. A ruházat mellett váltáscipő, meg papucs, ez mindenféleképpen, és a ruházat mellett visszatérve erre a mondatomra, hát mindenféle fájdalomra és vízhólyagra való varázsszer. Tehát például volt nálam ilyen magnéziumos portkrém, aztán a vízhólyagokra vízhólyagtapaszt, de azt végül ipari mennyiségben fogyasztottam, úgyhogy azt kaptam is, és vásároltam is még menet közben. Gyógyszerre nem nagyon volt szükség, szerencsére. Ezek meg a tisztálkodási cuccok. Olyan szappant vittem, amivel hajat is lehet mosni, tehát hogy ne kelljen külön cipelni.
De egyébként egy elég jól kiépített infrastruktúrája van már ennek a zarándokútnak, nem? Tehát aki keres, talál, tehát mindig akad valami, vagy valaki, aki tud segíteni, illetve a szálláshelyek most már egészen sűrűn ki vannak alakítva, ha minden igaz.
Portugália szerintem sokkal jobb volt ebből a szempontból, mint Spanyolország. Portugáliában nagyon sok strand van az út mellett, és a strandokon van kávézó, büfé, étterem, mindenütt van mosdó, patyolattiszta, minden van benne, és ivóvíz is van. A spanyol részen már ritkábbak a strand szakaszok, és van, hogy 7 kilométer távolság is van két helység között, és ott jobban fel kell tankolni mondjuk ivóvízzel. De egyébként mindenhol van étterem, mindenhol van élelmiszerbolt, mindenhol van gyógyszertár.
Kicsit a kilométereket tegyük már rendbe, hogy itt pontosan hány kilométerről van szó a portugáliai szakasz tekintetében?
A portugál út az 280 kilométer Portótól Santiagoig.
Ez naponta hány kilométer gyaloglást jelentett?
Naponta hát olyan 25 és 30 közöttét. A 25 volt az általános, az utolsó napon tettünk meg 7,5 kilométert, azért, mert egyébként úgy van ez a zarándoklat, hogy aki 100 kilométert megtesz gyalogosan, az az ember már kaphat ezért oklevelet Santiagóba. Ha kerékpárral megy, akkor 200 kilométert kell megtenni. És ez azt jelenti, hogy 100 kilométerre Santiagótól már nagyon sokan vannak. Nagyon sok iskolás, meg fiatal, meg gyerekcsoporttal is találkoztunk, baráti társaságokkal, és mindig nagyon sokan vannak az úton. És ezért mi az utolsó napra azt terveztük, hogy bár megtehettük volna azt a hátralévő kis szakaszt az előző nap egyben, az előző szakasszal, de tehát aludtunk egyet 7,5 kilométerre Santiagótól, és hajnalban indultunk 6 órakor, amikor még sötét volt a célállomásunkra, és annyira sötét volt, hogy még világítani kellett az erdőben, és senki más nem volt az úton, csak mi ketten. És ez így annyira felemelő volt, hogy mentünk, és közben felkelt a nap, és csak egymással beszélgettünk, nagyon-nagyon szép zárása volt.
Annak ellenére, hogy az egyik barátnőddel voltál ezen a zarándoklaton, sikerült egy picit elmélyülni ennek ellenére? Saját magadban, lelkiekben, mennyire volt erre lehetőség így, hogy tulajdonképpen kis társasággal együtt?
Abszolút volt erre lehetőség, mert már az út előtt megbeszéltük, hogy nem kötelező egész nap beszélgetni, hanem valószínűleg el leszünk foglalva a gondolatainkkal, és ez így is volt, hogy sokszor mentünk egymás mellett, de sokszor volt, hogy a barátnőm előre ment néhány száz métert, és mindig megvárt, hogyha valami út kereszteződéshez ért. Mindig ő ment gyorsabban, ő sokat túrázik, úgyhogy én voltam a lassabb, és így tudtunk gondolkodni. Viszont amikor együtt kávéztunk, meg vacsoráztunk, meg beértünk a szállásra kora délután, akkortól pedig együtt voltunk és beszélgettünk.
A teljes szakasznak a gondolata fel sem merült bennetek, hogy megpróbáljátok?
Nem volt annyi időnk, vagy igen. Tehát, hogy ő is elfoglalt volt előtte, én meg utána, és ezért nem készültünk a teljes szakaszra.
Mondtad, hogy nagyon népszerű ez a zarándokút, és hogy egyébként nagyon sok emberrel is lehet találkozni menet közben. Te találkoztál olyan emberekkel, akik nagy hatással voltak rád valamiért?
Nagyon sokan kérdezték meg tőlem, hogy hány zarándokkal beszélgettünk, mert ugye azt tartják erről, hogy nagyon sok emberrel találkozik a résztvevő, a zarándok. Én nem tudom, hogy miért, de hogy mi túl sok emberrel nem ismerkedtünk meg. Hogy próbáltuk kutatni azokat, hogy esetleg a COVID óta egy picikét eltávolodtak az emberek, vagy hogy mi lehetett az oka, nem tudom igazán. Hogy nem nagyon beszélgettek egymással a zarándokok arra, amerre jártunk, és azokon a szállásokon sem, ahol mi szálltunk meg. Egész véletlenül már nagyon közel Santiagóhoz, amikor beszélgettünk már a városban, a barátnőmmel akkor hallottuk azt a hátunk mögött, hogy na hát magyarok. És ők találkoztunk egy kolléganővel, aki Pesten tanít, egyébként hittantanár, és a keresztfiával, és ők voltak az egyetlen magyarok, akikkel találkoztunk, és gyászfeldolgozás miatt járta az utat, és ő emiatt így nagyon nagy hatással volt rám, hogy ő hogy kezdi, hogy minden reggel imádkoznak, hogy megállnak minden templomba, bemennek, tehát hogy ők igazi zarándokok voltak a szó nemes értelmében.
Több, mint egy utazás, meg több, mint egy túra, talán ezt a felkonferálásban említettem, és ez egy lelki élmény, egy lelki utazás. Te magad is így élted meg ezt a néhány száz kilométert?
Hát én, igen, lelki út volt egyébként. Ugye szoktak vinni kavicsot a zarándokok, ami jelképezi a terhet, amit cipelnek, és én a 3 éve meghalt lányunkat vittem magammal.
Segített?
Hát letettem az óceán mellett a kavicsot, és kedves barátnőm, lelkész barátnőm, amikor elküldtem neki a képet onnan, hogy kit hoztam magammal, akkor írta, hogy most már szalad a mennyországban. Úgyhogy ezt jelentette nekem.
Hallgatók nem látják, de a stúdióasztalunk tulajdonképpen tele van pakolva mindenféle dologgal, amit hoztál magaddal Portugáliából. Kezdjük a legfeltűnőbbel, egy kagyló alakú kerámia? Talán abból
nem,
van?
Az egy igazi kagyló.
Egy igazi kagyló. Igen, na mit jelképez ez a kagyló?
Hát ez a fésű kagyló, ez a zarándokoknak a jelképe egyébként, Szent Jakab útnak a jelképe. Nagyon-nagyon sok helyen találkozunk vele a zarándoklaton. Minden útjelző táblán ott található egy fésű kagyló és egy sárga nyíl, hogy merre kell menni, merre folytassák a zarándokok az útjukat. És mikor elindultunk Portóból, akkor az út mellett, hol becsületkasszában, kasszával vannak kitéve az út mellé ezek a kagylók, de mi megálltunk egy fiatalembernél, aki számtalan ilyen gyönyörűséget árult, és ő maga kötötte fel a hátizsákunkra, hát mi ott Portó után vettük rögtön a legelső napon, hogy feltegyük a hátizsákunkra.
És rögtön itt van mellette két útlevél, mert hogy lehet látni azokat a pecséteket, amiket az állomásokon pecsételtek ide ebbe bele. Ez kell ahhoz, hogy valaki zarándok legyen? Hogy megkapja ezt az útlevelet? És mivel lehet ezt egyáltalán kiérdemelni?
Hát a pecsétek ahhoz kellenek, hogy igazoljuk, hogy ott jártunk. És majd Santiago-ban, a zarándok irodában, amikor megkapjuk a zarándokok levelet, akkor ellenőrzik a pecséteket, és azt kell róla tudni, vagy róluk tudni, hogy naponta kettőt kell pecsételni, de hogy mi nagyon lelkesek voltunk, tehát hogy volt, hogy egy nap 6 is pecsételtünk, mert annyira szépek voltak egyébként, minden kis templomban, kávézóban, zenészeknél, akikkel találkoztunk az útközben, az erdő közepén például van pecsét, és dátummal kell beletenni az útlevélbe.
És minden állomásnak egyébként más a jelképe. Itt látok magam előtt kagylót, látok malmot, de olyan állomást is látok, ahol éppen a kereszt jelképezi az adott állomást.
Így van. Az enyém egyébként a zarándok zugból származik, az én oklevelem, és ebben az évben az egyes számú oklevelet a kislányomtól kaptam. De nem volt elég a magyar útlevél hozzá egyébként, mert ez a magyar Caminóhoz készült, és az nem olyan hosszú, mint a portugál és a spanyol, vagy a francia országban kezdődő rész, úgyhogy kiegészítettük még egy másik útlevéllel is. Egyébként vásárolni lehet a zarándokzukban, illetve Portóban is, meg a különböző kezdőpontoknál is megvásárolható.
És van mellé egyébként egy magyarul írt vers is, ezt az útlevél. Ez adták?
A magyar útlevélhez kaptam útlevélhez. A kislányomtól, nagylányomtól.
Mire buzdít ez a kis versike?
Hát, hogy tanuljak valamit, tanítása legyen az útnak arra, szerintem.
Mert ő is így engedett el téged, hogy mindenképpen legyen ilyenféle megtapasztalás?
Nem egyébként nem tűzte ki. Inkább azt tanácsolta csak, hogy a telefont tegyem el. Hát ennyi volt a tanács, és igazándiból csak fényképezésre használtuk a telefon.
Sikerült ezt a digitális böjtöt betartani?
Hát teljes mértékben nem, mert nyilván minden este szerettek volna a szeretteink tudni rólunk, tehát hogy beszéltünk, és üzenetet váltottunk egymással, de igyekeztünk minimalizálni a használatát.
És itt van még egy tárgy, illetve még kettő, de mind a kettő hasonló, egy ilyen kis papírtekercs, ez pedig az oklevél, ami igen. Viszont már tanúsítja, hogy bejártad a portugáliai szakaszt.
Igen, ezt a zarándok irodában adják, egyébként regisztrálni kell, mert már minden digitális és mindent próbálnak meggyorsítani és megkönnyíteni, tehát hogy regisztrálni kell a zarándok irodába, és ilyen QR-kód segítségével keresik a regisztrációt, és szinte egyáltalán nem kell várni, hogy megkapjuk a kezünkbe.
Melyik volt a legemlékezetesebb állomás a túrát során?
Egyébként nem csak azért mentünk erre a portugál útra, mert hogy nem volt annyi időnk, hogy hosszabb útra induljunk, hanem nagyon vágytunk az óceán mellé. És nekem az óceán adta a legtöbbet. Tehát, hogy a legemlékezetesebb szállásunk az óceántól talán 50 méterre volt.
Annak is itt van a pecsétje az útlevélben?
Valószínűleg itt, igen. És egész éjszaka, amikor felébredtem, az óceán zúgását hallgattam, és olyan volt az udvara is, hogy voltak rajta nyugágyak, meg székek, és meg lehetett ott pihenni, miközben nézzük az óceánt, és a naplementét. Tehát, hogy ez így nagyon szép volt.
Ez volt a legemlékezetesebb, és egyben a legmélyebb élményed is a zarándok út során?
Hát a legmélyebbek talán az, hogy mennyire vágytunk az óceánhoz, és mégis mennyire veszélyes az a hely, mert minden egyes kis településen a hajótörötteknek állítottak emléket, tehát hogy ezzel így nagyon mellbevágó szembesülni, hogy hány ember vesztette ott az életét, és az asszonyoknak, akik várják haza a férjüket. Tehát hogy ez is ilyen, szerintem ilyen nagy meglepetés volt, és nagy erőt adott.
Mélységek és magasságok, volt-e olyan pillanat, amikor a legszívesebben feladtad volna, és azt mondtad, hogy itt már nem biztos, hogy tudom folytatni?
Hát olyan nem volt, hogy legszívesebben feladtam volna, inkább az, hogy megálltam volna, de ugye szűkös volt az idő, repülőjegy meg volt szállás lefoglalva. Én nekem sikerült nagyon sok vízhólyagot beszereznem, és orvoshoz is kellett mennem vele, mert nagyon, nagyon csúnyák voltak. Akkor egy picit pihentem volna igazán.
De mindeközben egyébként a fizikai megterheltség mellett azért ez egy nagyon komoly lelki teher is tud lenni. Mi segített tovább lépni ezeken a mélypontokon?
Hát amikor rájöttem, hogy miért jöttek ezek a vízhólyagok, akkor úgy próbáltam elengedni ezt a terhet, mert akkor, amikor meg kellett állni emiatt, akkor nagyon sokat sírtam, és nem értettem, hogy így itthon elképzeltem, hogy milyen lesz, hogy az óceán ott lesz a bal kezemnél, és süt a nap, és fantasztikus lesz, és akkor közben nem bírtam rálépni a lábamra. Hát ez nagy, nagyon nagy teher volt, tehát ez sok sírás volt, és akkor így én azt hiszem, hogy elég sokat dolgozom, és akkor azt a tanítást silabizáltam ki a történtekből, hogy meg kell tudni állni.
Légy egy kissé áldott csendben, és magadra békességben lesz. Ez igen. Megtörtént ezzel a zarándoklat során?
Abszolút meg, igen. Főleg amikor már tudtam tovább menni, mert meg volt a tanítás. De ugye mindig azt mondják, amikor elindul az ember, hogy valamit tanulni fogsz az útból. És akkor hát csak bandukoltunk, gyönyörködtünk, hogy a fénykép nem adja vissza, hogy milyen volt a hely, ahol jártunk. És amikor megjött a tanítás, akkor sokkal könnyebbé vált az egész.
Milyen érzés volt beérni a célba?
Hát, sírós. Amikor már Santiago-ban ezeken a kis Girgbe-Gurba utcákon láttuk a tornyait a székesegyháznak, akkor én felhívtam a családomat videóhívásban, és megfordítottam, hogy ők lássák az utat, hogy merre megyek. Úgyhogy együtt jöttek velem.
És ők is legalább annyira élvezték így az utolsó néhány lépést.
Szerintem igen, különösen a nagylányom, aki ugye megjárta ezt az utat, igen.
Igen. Mit jelentett megélni az El Camino-nak a vallási, a spirituális jellegét, tehát a szent helyeket, a közös imákat, a különböző szimbólumokat, amelyek mind-mind hordoznak valamilyen történetet, vagy valamilyen üzenetet magukban?
Hát nekem ez az Úristen üzenete volt ez a megállás, és ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Ugye a templomok katolikus templomok. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Közelebb érezted magadhoz Istent ez alatt az arándok út során?
Hát akkor egy picit haragudtam, amikor meg kellett
igen?
állni.
Miért? Igen. A vízhólyagok miatt?
Igen, a vízhólyagok miatt. De amikor rájöttem, hogy hát mi volt az üzenet, akkor már segített. Tehát úgy éreztem, hogy tényleg ott van mellettem, és átsegít a nehézségeken.
Milyen érzés volt hazaérkezni, és utána visszacsöppenni a hétköznapokba? Ugye egy nyári szünet alatt volt maga az orándokút, és hát utána ugye ott a tanévkezdésnek gyakorlatilag az elején értél vissza.
Hát ha nem a református hittel kapcsolatban válaszolok a kérdésre, akkor azt gondolom, hogy a lelkem még nem érkezett meg.
De akkor,
amikor megérkeztünk haza, akkor teljesen kézzelfoghatóan lehetett érezni, hogy én megérkeztem, de a lelkem még nem.
Hiányérzet van ilyenkor az emberben, hogy ment volna még, csinálta volna még tovább, vagy azért van egy pici büszkeség is, a jó értelemben vett elégedettség, hogy igen, kitűztem, és meg tudtam csinálni.
Hát nagyon boldog vagyok tőle, hogy ez sikerült egyébként. Nagyon boldog vagyok, hogy a társaságért, aki velem volt, a barátnőmért nagyon hálás vagyok, és nem tudom, valahogy úgy érzem, mintha nem is történt volna meg. Tehát, hogy mintha ez egész egy mese lett volna, hogy én ott sétálok a barátnőmmel, és egyszer csak visszacsöppenek ide Miskolcra, hogy olyan, mintha egy mesének a szereplője lettem volna.
Soha többet, vagy bármikor újra?
Bármikor.
Vannak is tervek ezzel kapcsolatban?
Hát, még nem osztottam meg a családdal.
Lehet itt az alkalom, hogy megfudják.
Igen, abszolút. De hogy azt szoktam mondani, hogy oda, ha Portugál útra bármikor vissza, már holnap indulnék.
Van akár egy szokás, egy gondolat, vagy egy érzés, vagy akár egy lelki tapasztalat ebből az útból, amit hazahoztál magaddal, és azóta ott van veled a mindennapokban?
Az, hogy egy picit könnyebben venni a terheket az életben, mindenféleképpen, mert a portugálok és a spanyolok olyan életstílust tudnak magukénak, hogy ami a magyartól nagyon távol van, azt hiszem. De hogy amikor ott jártunk, akkor mi is a részesei voltunk ennek az életnek és ennek az országnak. Szóval, hogy nem belebetegedni a mindennapokba, hanem egy kicsit könnyedebben állni a nehézségek elé, és úgy legyőzni őket.
A diákjaid, vagy akár a kollégák érdeklődtek a tapasztalatok felől? Mert hát nyilván látták
igen.
a közösségi médiában, hogy merre jártál.
Igen. Hát van olyan kollégám, aki mondta is, hogy ő mindig megnézte a térképen, hogy merre járunk, hova jutottunk.
Ez és mi érdekelte őket a legjobban? Mire voltak kíváncsiak?
Hát csak a helyekre, vagyis hát igazán azt mondták, hogy ha beszámolót tartok, akkor szeretnének eljönni, de még erre nem került sor. Sőt, régebbi kollégám is írt az előző munkahelyemről, hogy ha tartok beszámolót, ő mindenféleképpen résztvevője szeretne lenni. Lehet, hogy lesz majd alkalom rá, hogy beszélgetünk a kollégákkal róla egyébként.
Be lehet valahogyan építeni a tanítási módszert, tanba például azokat a tapasztalásokat, vagy egyszerűen csak a diákokkal való kapcsolatba mindazt az élményt, amit itt az El Camino-n szereztél?
Hát, ha a kitartást meg tudnám tanítani a mai fiataloknak, akkor az nagyon jó lenne. De ez szerintem ma ez nagyon nehéz feladat, hogyha valamit nem két kattintással kapunk meg, akkor is tartsunk ki, és jussunk a végére. És azt, hogy meg kell állni. Ahogy az egyik barátnőm mondta, hogy nem csak azért, hogy utolérjen a lelket, hanem azért, hogy megélezzük a fejszét a favágáshoz. Mert hogy ez szerintem nagyon jó lenne, hogyha tudnák a fiatalok.
Élesebb lett most ez a fejsze?
Élesebb. Igen.
Ha bárki a kollégák közül, vagy akár csak bármelyik barátod úgy döntene, hogy elindul ezen az úton, milyen útra valót adnál neki? Mit mondanál?
Hát tartson ki. A nehézségek ellenére is, és keresse a tanítást, hogy utána könnyebb legyen az egyik lépést a másik után megtenni, akkor is, hogyha nagyon fáradt. Mindenképpen tanácsolnám, hogy vigyen sok vízholyag tapaszt egyébként. Tudnám, hogy mi felesleges, ami benne volt a hátizsákban, de lehet elkísérném.
Évről évre egyébként azt hallani és olvasni, hogy többen is többen indulnak el az El Camino-ra, és ahogy te is mondtad, hogy ez már alapvetően egy katolikus út, de ettől függetlenül ökumenikus, tehát bárki, aki érzi a kedvet és azt a lelki vezetést, amiről te is beszéltél, elindulhat rajta. Mit gondolsz, miért lett ennyire népszerű az elmúlt években?
Hát mindenféleképpen a megváltozott életstílus miatt szerintem, hogy segít kilépni a mindennapok robotjából egy ilyen út, és ráadásul azt az érzést is adja a végén, hogy képes vagyok rá. Még akkor is, hogyha az ember mikor elindul, akkor megkérdőjelezi, mert nem annyira fit, mert nem készült rá, nem túrázott minden hétvégén, akkor is jöhet az a jó értelemben vett büszkeség, és az, hogy megcsináltam, és egy kicsit magammal tudtam foglalkozni.
Van még valami a bakancslistádon?
Esetleg végigjárjam Magyarországon a kék túrát. Nagy példaképem a nagylányom, aki a Caminót végigjárta előttem, és a kék túrát is lassan befejezi. És nem maradhatok le tőle. Hát jelen pillanatban a kisunoka, hogy szülessem meg, és találkozzak vele, az a legfontosabb. Nem tudom, sok könyv. Sok könyv, és az, hogy visszamenni.
Bármikor újra.
Bármikor újra.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a tapasztalataidat.
Megtiszteltetek. Köszönöm szépen.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
over my life, not over my battles, not over my struggles, not over my life. God's over my life, not over my family, not over my future, not over my life. God's over my life, not over my battles, not over my struggles, not over my life. God's over my life. Yeah, though I walk through the valley.
Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás, a mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Ebben az órában Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium matematika, informatika és angoltanára volt a vendégem, aki több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgettem vele. Ha lemaradtak volna mai műsorunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
I wanna dance like David, I want a faith like Paul, I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land no longer slaves. Though the fear is talking, no it can't take out my faith. I'm gonna praise, I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise, I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise, hey, that's who I praise, that's who I praise. I wanna give like Mary, I wanna break my vase. I wanna sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what I'll make it for. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise.
I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven he can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise.
I wanna love like Jesus, that kind of grace. I wanna live like I've got no more precious time to waste. I'm gonna give him glory with all my things, 'cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise.
Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
You said my days were numbered. Case closed with no appeal. My future 6 feet under. Messing with my head in ghost fashion. My heart was holding its breath. Terrified of taking my last one. Oh, death, you scared me to death. Your rap, devil gon' get off of my shoulder. You thought you had the last laugh. You